Poirot nem vállal egy megbízást. Másnap délben Hercule Poirot egy kissé megkésve lépett be az étkezőkocsiba. Korán kelt. A reggelinél jóformán egyedül volt. Délelőtt pedig azzal az üggyel kapcsolatos jegyzeteit nézte át, amely miatt visszahívták Londonba. Utitársát szinte nem is látta. Buck már az étkezőkocsiban ült, szapora integetéssel üdvözölte, és a vele szemközt lévő üres helyre invitálta barátját. Poirot leült, és nem sokára élvezhette a kedvező helyzetéből fakadó előnyöket. Annál az asztalnál ült, amelyet elsőnek szolgáltak ki, méghozzá a legválogatottabb falatokkal. Igen, az ennivaló szokatlanul jó volt. Buck figyelme csak akkor fordult az étkezéssel nem kapcsolatos kérdések felé, mikor eljutottak a kitűnő krém sajthoz, ő pedig az étkezésnek abba a szakaszába jutott, amikor az ember bölcselkedni kezd.
Ó, sóhajtott nagyot, ha úgy tudnék írni, mint Balzac, ezt a jelenetet rajzolnám meg.
Körbe mutatott a kezével. Érdekes gondolat, mondta Poirot.
Szóval egyetért velem. Azt hiszem, ezt még nem írták meg. Pedig valósággal kínálkozik a regényes feldolgozásra, barátom. A legkülönbözőbb korú, a legkülönbözőbb osztályokhoz és nemzetiségekhez tartozó emberek vesznek körül bennünket. Három napra összekerültek, bár nem is ismerik egymást. Egy fedél alatt étkeznek és hálnak, el sem szökhetnek egymás elől. És a három nap végeztével elválnak, mindegyik megy a maga útján, és talán soha többé nem látják egymást.
De tegyük föl, mondta Poirot, hogy egy baleset,
az Isten szerelmére, barátom.
Belátom, hogy a maga szempontjából ez sajnálatos esemény lenne, de azért egyetlen pillanatra mégiscsak képzeljük el magunknak. Mert ebben az esetben mindezeket az embereket egyesíteni valami. Mondjuk egy haláleset.
Még egy kis bort, mondta Buck úr, és gyorsan töltött is.
Nyomasztó a hangulat, a barátom. Talán az emésztés az oka.
Ami igaz, az igaz,
hagyta rá Poirot. A szíriai ételek talán nem az én gyomromnak valók. Lassan kortyolgatta a borát. Aztán hátradőlt, és gondterhelten körüljártatta tekintetét az étkezőkocsiban. 13-an ültek benne, és csak ugyan a legkülönbözőbb osztályokhoz és nemzetiségekhez tartoztak, ahogy Buck úr mondta. Poirot tanulmányozni kezdte őket. A túlsó soron lévő asztalnál három férfi ült. Mind külön-külön utazhattak, csak a pincér tévedhetetlen ösztöne helyezte el őket egy asztal mellé, felmérve a helyzetet. Egyikük egy tagba szakadt, fekete olasz, nagy kéjjel piszkálta a fogát. A vele szemben ülő magányos, tiszta kis angolnak olyan volt a képe, mint a jól betanított alkalmazottaké. Kifejezéstelen, de elítélő. Az angol mellett egy rikítóan öltözködő amerikai ült. Valószínűleg ügynök.
Egyszerűen és nagyvonalúan kell elintézni,
mondta éppen harsány orrhangon. Az olasz kivette a szájából a fogpiszkálót, és azzal hadonászott.
Igen, mondta, én is mindig csak ezt mondom.
Az angol kinézett az ablakon, és köhécselt. Poirot szeme tovább siklott. Egy kis asztalnál, mintha nyársat nyelt volna, a világ egyik legcsúnyább öregasszonya ült. Ez a csúnyaság nem akármilyen volt, inkább érdekes, mint visszataszító. Valóban úgy ült, mintha nyársat nyelt volna. A nyakában óriási gyöngyszemekből álló lánc volt, akármilyen hihetetlen is, igaz gyöngyökből. Az ujjain gyűrűk. Coboly prém bundácskája hátra csúszott a vállán, kicsi és drága fekete turbánja végképp nem illett az alatta meghúzódó, sárga, békaszerű archoz. Éppen a pincérrel beszélt, tisztán csengő, udvarias, de parancsoló hangon.
Legyen szíves, gondoskodjon róla, hogy a fülkémbe egy üveg ásványvizet és egy nagy pohár narancslevet vigyenek. Intézkedjék, hogy ma este csirkét kapjak vacsorára, de mindenféle mártás nélkül. És egy kis párolt halat is.
A pincér tisztelettudóan felelte, hogy meg lesz. A hölgy alig észrevehetően biccentett és felállt. tekintete egy másodpercre összeakadt Poirot-éval, de az arisztokraták hanyag közömbösségével már is tovább siklott.
Dragomirov hercegné,
mondta Puck folytott hangon.
Orosz! A férje a forradalom előtt pénzé tette a vagyonát, és külföldön fektette be. Iszonyatosan gazdag, és igazi világpolgár.
Poirot bólintott. Hallott már Dragomirov hercegnéről.
Egyéniség,
folytatta Buk.
Csúnya, mint a sötét éjszaka, de azért hatással van az emberekre. Igazat ad nekem?
Poirot igazat adott. Egy másik asztalnál ült Mary Debenham két másik nővel. Az egyik magas volt, középkorú. Skót mintás blúz és kockás szoknya volt rajta. Dús, fakószőke haját rendetlen konyba tűzte, szemüveget hordott. Hosszú, kedves, szeretetre méltó képe birkára emlékeztetett. A társaság harmadik tagjára figyelt, egy idősebb, jóarcú, testes asszonyra, aki halk, de jól hallható hangon beszélt, még lélegzetet sem vett közben, nemhogy a mondókájának végére jutott volna.
És a lányom azt mondta, kérlek azt mondta, ebben az országban nem lehet az amerikai szokásokat elterjeszteni. Az itteni emberek számára a tunyaság természetes dolog, azt mondta, a lázas tevékenységhez semmi érzékük. De azért csodálkoznának, ha látnák, milyen eredményesen dolgozik a mi iskolánk. Kitűnő tantestület. Azt hiszem, a nevelés a legnagyobb dolog a világon. Meg kell honosítanunk, el kell fogadtatnunk a keletiekkel is a mi nyugati eszményeinket. A lányom azt is mondja, hogy...
A vonat egy alagúton szaladt keresztül. A zaj elnyomta a nyugodt, egyhangú szónoklatot. A következő kis asztalnál Arbuthnot ezredesült egyedül. Szemét mereven Mary Debenham tarkójára szögezte. Nem egy asztalnál ültek, pedig könnyen megtehették volna.
Miért nem? Talán Mary Debenham tiltakozott ellene, gondolta Poirot. Egy nevelőnőnek vigyáznia kell magára. A látszat nagyon fontos. Aki ezen a pályán mozog, legyen fedhetetlen.
Tekintete tovább siklott a kocsi másik végébe. Legtávolabb a falnál egy középkorú nő ült, fekete ruhában, széles, kifejezéstelen arccal. Német vagy skandináv, gondolta Poirot. Valószínűleg német komorna. A következő asztalnál egy emberpár összehajolt és élénken beszélgetett. A férfin angol tweed öltöny volt, de ő maga nem volt angol. Poirot ugyancsak a tarkóját látta, de a fejformája, vállának a tartása elárulta. Jó alakú, magas ember. Most hirtelen oldalra fordult, és Poirot megláthatta az arcát. Szép ember volt, 30 éves lehetett, nagy szőke bajusszal. A vele szemben ülő asszony szinte gyermek még, talán 20 éves. Testhez simuló fekete kosztüm volt rajta, fehér szaténblúz, a csinos kis fekete turbán divatosan, hegykén félrecsapva a fején. Gyönyörű, idegenes arca, nagyon fehér bőre, nagy, barna szeme, koromfekete haja volt. Hosszú szipkából szívta a cigarettáját. Gondosan ápolt kezén bíborvörös körmök. Nagy, smaragdköves platina gyűrűje volt. Kacérság égett a tekintetében és a hangjában.
Szép nő, és csinos, elzsuli és sikk, morogta Poirot. Férj és feleség?
Buk bólintott, azt hiszem a magyar nagykövetségről, mondta.
Szép pár.
Még ketten ebédeltek. McQueen, Poirot utitársa, a gazdájával, Recitúrral. Az utóbbi szemben ült Poirotval, és Poirot ismét tanulmányozhatta ezt a nem valami megnyerő ábrázatot. Megfigyelhette a homlok hazug nyájasságát és a kegyetlen kis szempárt. Buk úgy látszik észrevette, hogy barátjának arckifejezése megváltozik.
Csak nem a vadállatot figyeli?
Kérdezte. Poirot bólintott.